Urunk, kihez mehetnénk máshoz, hiszen örök életnek beszéde van te nálad, hiszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy előtted lehetünk ezen a mai reggelen is, útmutatást erőt kérve tőled, és kérünk téged, hogy a te igéd járjon át bennünket, szólítson meg egy-egy kis részlete, üzenete, vagy az egész ige. Jöjj te szent lelked által, és végezd el ezt bennünk. Amen. Nehémiás könyvét kezdjük olvasni. Aki a bibliaolvasók kalauz szerint olvassa a Bibliát, ma az első fejezet van soron. Nehémiásnak Hakaljá fiának a története. 20. esztendő Kiszlév havában történt, amikor Susán várában voltam, hogy megérkezett hozzám egyik atyám fia, Hanáni, és vele együtt néhány Júdából való férfi. Kérdezősködtem tőlük a megmenekült júdeiakról, akik a fogság után megmaradtak, meg Jeruzsálemről. Elmondták nekem, hogy a megmaradtak, akik a fogság után maradtak meg, nagy bajban és gyalázatban vannak ott, abban a tartományban. Jeruzsálem várfala csupa rés, és kapui tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, böjtöltem és imádkoztam a menny Istene előtt, és ezt mondtam. Ó Uram, mennek Istene, te nagy és félelmetes Isten! Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik téged szeretnek és parancsolataidat megtartják. Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és hallgass meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted, szolgáidért, Izrael fiaiért. Vallást teszek Izrael fiainak a vétkeiről, amelyekkel vétkeztünk ellened. Vétkeztem én is, és atyám háza népe is. Nagy gonoszságot követtünk el te ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket szolgádnak Mózesnek adtál. Emlékezz vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél szolgádnak Mózesnek. Ha ti hűtlenek lesztek, és én elszélesztelek benneteket a népek közé. De ha megtértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat, és teljesítitek azokat, még ha az ég szélén lennének is azok, akiket eltaszítottam közületek, onnan is összegyűjtöm és elviszem őket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy ott legyen nevemnek lakóhelye. Hiszen a te szolgáidők, és a te néped, akiket megváltottál nagy erőddel és hatalmas kezeddel. Uram, legyen figyelmes a füled szolgád imádságára és szolgáid imádságára, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet. Adj ma sikert szolgádnak, és add, hogy legyen hozzád irgalmas az az ember. Én ugyanis a király pohárnoka voltam. Egy hónappal ezelőtt, amikor állítaton ültünk itt, akkor a Samária ösztönnyel kapcsolatban a tárgyakról volt szó, erről az edényről, ami azóta is itt van, egy ivó edény, és azt mondtam, arról beszéltünk, hogy a tárgyaknak milyen jelentőségük, hogy egy ott felejtett tárgy milyen jelképeket hordozhat. Azóta, és hogy tulajdonképpen a tárgyak is jeleznek valamit, mint ebben a történetben is, a vízmerítő edény egészen az örök életre buzgó forrássá alakul Jézus szavai nyomán. Azóta sok mindent átélve a tárgyaknak is talán más szerepe lett, sokféle tárgy veszett oda a tűzben, és itt is maradtak jelképek mindezután. Ez a történet, a Nehémiás könyve egy nagyon sajátságos időszakról szóló híradás, a babiloni fogságnak a végét mutatja meg, amikor Isten ítéleteként először az északi országrészt Asszíriába viszik, majd a déli országrész következik, bekövetkezik a babiloni fogság, és három szakaszban aztán elkezdődik majd a hazatérés, az első Zakariás vezetésével, amikor elkezdik a vallási életnek a helyreállítását, a templomépítést, aztán Esdrás, aki által felszentelődik a templom, És harmadik fokozat Nehémiás könyve, amikor Nehémiás még fogságban van, Susán várában, de már ott megérinti az a gondolat, hogy haza kell jönni, és Isten rábízza Jeruzsálem kőfalának a kijavítását és a város újbóli felépítését. Ez a történet, ahol ez a nagyon szép és nagyon fontos imádság elhangzik, ez még a fogság idejében hallatszik, a második fejezetben kap majd Nehémiás engedélyt a hazatérésre, miután elkéreckedik. És hát amit tudunk erről a történetről, hogy a zsidók átélnek egy nagy kataklizmát az életükben, egy nagyon szomorú időszakot, sokszor emlegetik ezt később is, és van egy ilyen, ha lehet így fogalmazni, egy ilyen ritmus az életükben, amit a Biblia is újra és újra visszaad, hogy van egyfajta ellenkezés Istennel szemben, aminek a következő ugye büntetés, konkrétan fogság, szétszóratás, és aztán összegyűjtés. Összegyűjtés és felépítés. És az ő kulturális emlékezetükben, ahogy szoktuk emlegetni, ez a történet nagyon benne van, mindig. Ha valaki ismeri Arany Jánosnak az Örök zsidó című versét, akkor erről szól, hogy ez a visszatérő motívum mindig ott van az életükben, hogy menni kell, haladni kell, szaladni kell, fogságban, szétszóratás, holokauszt, sok minden, és aztán van egy összegyűjtés, egy újrafelépítés. És egy ma is nagy kérdés, aki járt a Szentföldön, az tudja, de aki nem járt, az is, hogy óriási teológiai kérdések ezek, hogy ez a mai Izrael, ez ennek az összegyűjtésnek a része, vagy pedig ez egy más, inkább csak egy politikai alakulat, nagy vita. Nagy tapasztalat van mögöttük, most itt a fogság idején, Nehémiásnak nem is tapasztalata, inkább az elmondók mondják el neki, és ezt a hírt adják neki, ami mint egy refrén szerűen a második fejezetben és későbbi fejezetekben is visszatér folyamatosan, hogy Jeruzsálem várfala csupa rés, és kapui tűzben égtek el. És mit is fejez ki ez a kép? Részben azt, hogy egy háború, egy nehéz helyzet után vannak, és a kapuk elégése mindig azt jelenti, hogy védtelenség van, kiszolgáltatottság, félelem. És ha kis párhuzamot akarunk vonni a mi helyzetünk között, akkor is nagyjából ezt élhettük mi is át, vagy ezt élhették át főképpen a diákok, hogy igen, otthontalanok lettek, védtelenek, kiszolgáltatottak, és sokakban munkálkodik a félelem még ma is, amikor bejön valaki ide az udvarra, és megáll a néptelen kollégium előtt. Védtelenség, kiszolgáltatottság és félelem. És ezt élték meg a zsidók, ahol van a városban, ahol nincs kapu, ahol elégtek a kapuk, oda bemehet az ellenség, és mindig ez a védtelenség érzés van. És az egész történetben ott fordul meg a lényeg, hogy Isten ígéretére alapul minden. Amikor elkezd fölméri Nehémiás a helyzetet, napokig szomorúan ül és gyászol és bőjtöl, sírtam és gyászoltam, ez is része a feldolgozásnak, és aztán következik az a rész, hogy bőjtöltem és imádkoztam, amikor már valaki cselekvő is tud lenni, akkor látja az ember ezt az ívet jól, hogy Isten megbünteti a hitetlenséget, és ha ugyanakkor pedig megtérnek, akkor megtartatnak. És ennek a kettősége dolgozik az első részben. Két ilyen nagyon jól szembeállítható valóság van ebben az első részben, és a zsidók akkori életében is. Az egyik a megépített városnak, a templomnak, az egész intézménynek a fontossága, az akkori intézmény azért volt fontos, azért volt annyira jelentős Jeruzsálem, mert ott volt ott a Szent Láda, Isten jelenlétének a jelképe, a templom, a kultusznak helye, az Isten dicsőítésének a helye, és ez mindennél fontosabb volt. A Biblia nagyon szépen kifejezi, hogy mennyire fontos volt ez a zsidók számára, maga a templom és maga Jeruzsálem, mindennek a kezdete és a közepe. Már említettem, hogy a középkori térképeken még úgy ábrázolták, hogy Jeruzsálem a világnak a közepe. Ha lehet mondani, tényleg egy ilyen szakrális közepe maradt mindmáig. És ezért nagy veszteség számukra nem csak a templom, amit el sem tudtak képzelni a zsidók, hogy elveszthetnek, hogy ezt le lehet rombolni, hogy pogányok hozzányúlhatnak azokhoz a szent kövekhez. És az egész városnak az eleste is ezt jelenti. Jeruzsálem várfala csupa rés, és kapui tűzben égtek el. És azért ennyire fontos, mert Isten jelenlétét jelképezi. Nem azért, mert szépek a kövek, ahogy az Új Szövetségben a tanítványok is mondják Jézusnak, hogy íme mekkora kövek, hanem azért, mert Isten jelenléte van ebben a városban. És ugyanakkor Isten ígéretében pedig valami nagyon könnyed, nagyon légies van, inkább azt mondanám, hogy nem megfogható. Amiket Isten itt megígér, azok nagyon szép költői képekkel fejeződnek ki. Nagyon a legszebb ebből, amit így fogalmaz a Szentírás, hogyha de megtérnek hozzám, és megtartjátok parancsolataimat, és teljesítitek azokat, még ha az ég szélén lennének is azok, akiket eltaszítottam közületek, onnan is összegyűjtöm. Ez egy nagyon szép kép. És nem vagyok hivatott én sem, hogy megmagyarázzam különösen egy ilyen költői képet. Hogy mit jelent az, hogy az ég szélén van valaki? Hogy oda kerül valaki az ég és a föld közé, megfoghatatlan. Valami messzeséget jelent, hogy olyan messze kerül valaki Istentől is, meg másoktól is, hogy nem lehet visszaudni. És azt mondja Isten ebben az ígéretben egészen, mondhatni, megalázkodva, vagy én még azokért is elmegyek. És Istennek ez a végtelen nagy szeretete, hogy igen, ő az igazi jó pásztor, aki megkeresi a jókat, és elmegy az elveszettért, megkeresi, és összegyűjti. És ennek az összegyűjtésnek lehetünk mi is részesei. Tehát ez a kettősség van egymás mellett, Jeruzsálem, várfala csupa rés, kapui tűzben égtek el, és a következő fejezetek majd azt mutatják meg, hogy hogyan építik fel a várfalat külső-belső küzdelemmel, és harmadik fejezet pedig majd kiemeli, hogy konkrétan a kapukat hogyan állítják helyre, melyik család, melyik nemzetség, hogy dolgozott, hogy újra védelem legyen abban a városban. De ez a kettősség, ez a nagyon ragaszkodás és nagyon fontos építmény, ami a földi viszonyokra, a védelemre vonatkozik, ez is itt van a történetben. És az is itt van a történetben, hogy Isten pedig ezt mondja, hogy a világ szélén, a felhők szélén lévőket és az ég szélén lévőket is összegyűjti. Ezzel kifejezi, hogy a legvégsőbbig is, a legmesszebb helyre is elmegy értünk. És mindez a két kettősség, a földi és az égének az összekapcsolódása, az az imádságban koncentrálódik. Ez egy imádsággá válik, Nehémiás szemében így kezdődik ez a történet, az egész könyv, a gyász és a sírás után jön a bőjtés, az imádság, az eltaszítottságban, a veszteségben, a miértekben az egész imádsággá lesz. És jogosak a kérdések, naponta diákok, mások is új kérdéseket tesznek fel, miért történt, akkor ez zsidókkal, és ugyanúgy megkérdezhetjük, miért történt velünk ez a tűz. Sok magyarázat van, és éppen beszélgettünk minap is arról, hogy milyennek a lecsapódása az életünk, a diákok életében, miért volt ez, tudunk-e erre választ találni, van-e erre válasz, kell-e erre választ találni, ami messzebb vezet, az Istennel való kapcsolatot, a bűnbánatot hozza elő, jelzése ez, hogy a múltkor ez a csupor jelezte Istennek a szeretetét, Istennek a bővízi forrását, most számunkra ez a veszteség, amit átéltünk, ez jeleze valamit, indít-e bűnbánatra, indít-e imádságra a gyász és a sírás mellett. És azért is fontos ez a gondolat, mert a böjt ideje jön, az imádságnak az ideje néhány nap múlva, mint egy másfél hét múlva a böjt ideje jön, és felkészültünk erre, hogy a veszteségeinket meglássuk az imádságokban, és ma reggel, amikor ima reggelin voltunk együtt a teológusokkal az Adnában, olyan jó volt ezt úgy kimondani, hogy sok mindenért lehetünk hálásak, és sok mindenért konkrétan is imádkozhatunk, és már jöttek elő sorban a kérdések. Így legyünk ma is együtt, mi magunk is, hogy a veszteségekben, az eltaszítottságban Istenhez fordulhatunk, aki segít kijavítani a várfalnak a réseit, a kapukat újra megépíteni, és eljön értünk az ég széléig is. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, a te szeretetedet, hogy olyan közel jössz hozzánk nap mint nap, és köszönjük azt a valóságot, hogy te nem hagysz bennünket magunkra, nehézségben sem, ebben a mostani helyzetben sem, és köszönjük azt a sokféle segítséget, amit emberek, cégek, egyházak által ajánlottál már, és köszönjük azt az örömöt, amit az egymásra találása, az épületnek a benépesülése, a zsivaj jelent. Kérünk téged, hogy így áld meg ezt a mai napunkat, a munkánkat, áld meg a tanácsülésnek a munkáját. Kérünk, hogy így jöjj velünk ebbe az építésbe ma is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.